Hatalmas parádéra készül a Kínai Népköztársaság, és izgalmas a vendégek névsora, mert úgy tűnik, hogy Kína most maga köré gyűjti a barátokat, és ezzel így jó meg tud ágyazni az új blokknak, aminek a vezetője kíván lenni. Felfoghatjuk ezt így is? Tehát, hogy ez a győzelmi napi ünnepség, ahová a szerb elnöktől kezdve Kim Jong-unen át Vladimir Putyinig ott lesz mindenki, hogy ez most ennek a kezdete, vagy hát ezt már nem kell elkezdeni, mert ez már elindult?
A folyamat az zajlik, most, hogy blokknak lesz a vezetője Kína, az még nem egyértelmű. Inkább azt gondolom, hogy azok az országok képviseltetik magukat nagyon magas szinten, akik hát így szeretnének Kínához is dörgölőzni, de nem feltétlenül egy oldalú az elkötelezettségük Kína iránt, tehát ez nem azt jelenti, hogy ők mondjuk a nyugati blokkkal szemben mennek Kínába, hanem inkább az, hogy Kína fele is nyitottak, és az országok többsége ugye nem akar beszállni ebbe a kínai-amerikai versengésbe, hanem mindenfele nyújtogatja a csákjait így Kínába is.
Na most hát ami igazán izgalmas ebben a kérdésben, hogy Robert Fico egyetlen Európai Uniós vezetőként jelen lesz ezen az ünnepségen. Ezt hogy értékelhetjük?
Ficónak egy eléggé külön utas külpolitikája van, sokban hasonlít egyébként a magyarhoz. A lényege az, hogy nem mindenben követi az Európai Uniós elvárásokat, hanem például Oroszországgal is jó kapcsolatokra törekszik meg, Kínával is. Most Szlovákia az picit el van maradva a kínai kapcsolatok építésében Magyarországhoz képest, hiszen mi 15 éve következetesen ugyanazt az álláspontot képviseljük. Szlovákiában volt egy csomó kormányváltás, hol jobban voltak a kormányok Kínával, hol nem. Most nyilván Fico azért is megy egyetlen EU-s vezetőként Kínába, hogy ezt a lemaradást behozza, de hát ez egyértelműen egyfajta megnyilvánulása annak a szokvektorúnak nevezett külpolitikának, aminek a lényege az, hogy az ember igyekszik minden nagyhatalommal jóba lenni.
Na most akkor ezek szerint Magyarországnak már nincs szüksége az ilyen típusú gesztusokra Kína felé, mert hogy már túl vagyunk ezen a ponton?
Nincsen információm arról, hogy a magyar miniszterelnök miért nem utazik Pekingbe. Én azt gondolom, hogy ennek lehetnek belpolitikai okai is. Ugye mi egy kampányidőszak kellős közepén vagyunk, és nem biztos, hogy a jelenlegi közhangulatban ez többet hozna a konyhára, mint amennyit visz. De valóban azt mondanám, hogy olyan óriási szükségünk nincsen, hiszen a magyar-kínai kapcsolatok azért már másfél évtizeden nagyon stabilak. Ugye tavaly itt járt Xi Jinping, tehát nekünk már nem nagyon kell bizonyítani a kínaiak felé.
Na most Kim Jong-un, tudjuk, hogy Kína nagy barátja vagy kis barátja, de mégis az valahogy ilyen különleges fénybe tünteti ezt a mostani parádét fel, hogy ilyen rendezvényen, tehát egy ilyen katonai parádén 59-ben volt utoljára jelen észak-koreai vezető.
Maga Kim Jong-un 2019-ben járt utoljára Kínában, és korábban is ellátogatott ide. Ugye az észak-koreai külpolitika nagyon érdekes, az 50-es évek óta ők a kínaiak meg az oroszok között egyensúlyoznak. Ugye nyilván az oroszok alatt a szovjeteket kell érteni, ugye a hidegháborús időszakban. Ugye ez az a két nagy hatalom, akinek a támogatására számíthatnak, és próbálták mindig is egyébként nagyon ügyesen az egyiket kijátszani a másik ellen, és ezt a nagyapja által is folytatott egyensúlyozgató politikát viszi tovább Kim Jong-un is, aki ugye az elmúlt években nagyon közel került Oroszországhoz, ugye katonákat küldött az ukrajnai frontra, meg lőszereket szállít, meg különböző bizniszeket kötni az oroszokkal, és nyilván, hogy ezt valamennyire kiegyensúlyozott, tehát hogy ne túlságosan az oroszoktól függjön, vagy egy oldalra támaszkodjon, ezért most próbálja újraépíteni a kínai kapcsolatait, amelyek most az elmúlt években valamelyet gyengültek. Tehát tulajdonképpen ez a nagyon klasszikus észak-koreai orosz-kína között egyensúlyozó politikának egy teljesen logikus megnyilvánulása.
Egyébként ez az egyensúlyozás akkor lehetett igazán nehéz, mikor a volt Szovjetunió és Kína között még területi viták is voltak, sőt még a kínai katonák aztán beléptek a Szovjetunió területére is. Most azért gyakorlatilag egy oldalon vannak, vagy azért ez így csak innen tűnik így ennyire egy blokknak?
Hogyha kívülről nézzük, akkor természetesen összezárnak, vagy legalább, tehát a külső fenyegetésről, kihívásról van szó, akkor lehet mondani, hogy a kínaiak meg az oroszok összezárnak, és ebben persze az észak-koreaiak is csatlakoznak hozzájuk, de azért, hogyha közelebbről megvizsgáljuk, és nem ilyen stratégiai fontosságú ügyekről van szó, mint az USA nyomásának az ellensúlyozása, akkor bőven vannak köztük érdekkonfliktusok. Többek között az Észak-Korea feletti befolyás is. Egy olyasmi, aminek az ügyében már hát az 50-es évek óta versengenek egymással, és ezt az észak-koreaiak hát egészen zseniális módon kihasználják, mint évtizedek óta, tehát tulajdonképpen ők úgy őrizték meg a mozgásterüket és a szuverenitásukat, hogy az egyik nagyhatalom segítségével mindig tudták ellensúlyozni a másikat, hogyha túl közel kerültek hozzá.
Na de milyen fontos Észak-Koreában ennek a két hatalmas országnak, hogy ők keresik a kegyeit Kim Jong-unnek?
Észak-Koreának az alapvető funkciója az, hogy egy ütköző állam. Egy pufferzóna, ugye ő választja el Dél-Koreát, ahol ugye amerikai csapatok állomásoznak, tehát az egy amerikai katonai szövetséges. Kínától is, meg Oroszországtól is, ugye Észak-Koreának, északon Kínával is, meg Oroszországgal is határa van. Most, hogyha Észak-Korea nem lenne, akkor az amerikai tengeri gyalogosok ott járőröznének az orosz határon, meg a kínai határon, ami hát egy ilyen stratégiai rémálom mindkettőjük számára. Tehát a rezsimnek a fennmaradása, vagy pontosabban ennek az államnak a fennmaradása, meg a kínaiaknak is, meg az oroszoknak is lét érdeke. Meg hát ugye egy módon is tudják használni Észak-Koreát, ilyen egészen praktikus ügyekben, mint a most már ezt talán nem annyira jellemző, de tavaly még az oroszok komoly lőszer hiánnyal küzdöttek, és hát az Észak-Koreának elképesztő lőszerkészletek voltak bespájzolva, amiket hajlandóak voltak átadni az oroszoknak, meg ugye az orosz emberhiányt is a fronton tudják pótolni, tehát ezek ilyen praktikusabb ügyek, de hát ott az észak-kelet-ázsiai régióban azért az, hogy Észak-Koreával ki tud játszani, ki tudja befolyásolni, hogy mikor keltsen ott feszültséget egy-egy atomrobbantással vagy egyebekkel, vagy mikor csavarja lejjebb a hangerőt vagy a feszültséget, ez lehetőséget ad az őt pártoló vagy befolyásoló nagyhatalomnak, hogy alakítani tudja a pillanatnyi viszonyokat, erőegyensúlyt, figyelmet Észak-Kelet-Ázsiában, ami egy ütköző zóna, hiszen ott van az amerikai szövetséges, Japán és Dél-Korea, mind a kettőben ugye rengeteg amerikai katona állomásozik, másik oldalon meg ott van Kína és Oroszország, tehát abszolút egy ilyen új hidegháborús frontvonalról van szó. Itt nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen frontvonalnak a kellős közepén Észak-Korea felett ki gyakorol befolyást.
És egyébként Kim Jong-un jó partner ebben, hogy ő akár egy utasításra, vagy hát kérésre elkezd kardot csörtetni mondjuk, vagy azért robbant, mert megkérik-e az oroszok?
Nem egy ideális partner Észak-Korea, pont az önállósági törekvései miatt, de pont ezt az ellensúlyozgatást, egyensúlyozgatást éppen amiatt csinálja, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy neki letelefonálnak Pekingből vagy Moszkvából, hogy akkor most ezt kell csinálni, akkor rögtön azt csinálhatja, de időnként rá lehet venni erre arra, tehát nem teljesen úgy ugrál, ahogy mondjuk Kínában vagy Oroszországban fütyülnek, de azért időnként ilyen kisebb-nagyobb szívességeket hajlandó megtenni neked, de mindig fenntartja azt a hetőnökben illúziót, hogy befolyásolható, és ezzel nagyon ügyesen játszik.
És hát azért vannak ellentételezések, amelyre meg nagyon nagy szüksége van, hiszen ott rendszeresen van élelmiszer hiány. Ugye azt már nem tudom, évtizedek óta halljuk, hogy Észak-Koreában tömegek éheznek, és amikor ezt enyhíteni kell, akkor mondjuk a moszkvai gabonatartalékok, vagy Kínából egyéb élelmiszerek valószínűleg jól jönnek Kim Jong-unnek.
Persze, hát ez a kapcsolat ez nem egy oldalú, tehát a kisebb-nagyobb szívességekért, illetve ugye most orosz katonai segítségnyújtásért Észak-Korea benyújtja a számlát. Lényegében Kína és Oroszország az a két ország, akivel érdemi kereskedelme van Észak-Koreának, és amely segítségére sért akkor, hogyha mondjuk egy ilyen élelemhiányos helyzetet meg kell oldani. Tehát ezekkel a kapcsolatokkal természetesen Észak-Korea is jól jár. Pontosabban nem az Észak-Koreai emberek, hanem a vezetőség, mert azért nem mindig gabonát szoktak kérni cserébe, hanem most már az oroszoktól elég egyértelműen, amennyire ezt lehet tudni, haditechnikát, rakéta technológiát, egyebeket, amik nyilván nem feltétlenül az észak-koreai lakosságnak az érdekét szolgálja, hanem a vezetésnek.
Na most, hogy azért Kínáról is beszéljünk, meg hát ezekről a győzelemnapi ünnepségekről is, meg a felvonulásról. Itt a hírek szerint nagyon komoly haditechnikát vonultat majd fel Kína, mint egy ilyen demonstratíve, hogy ők most már katonailag is ott vannak a csúcson. Bár gondolom, ezt már a nagy ellenfelek felé nem kell kommunikálniuk, hogy nem csak gazdaságilag, de most már katonailag is ott vannak a szeren.
Hát én azt gondolom, hogy az amerikaiak nem a mostani katonai parádéból fogják megtudni, hogy igen, a kínaiaknak milyen kütyűik, meg milyen rakétáik, meg egyebek vannak, valószínűleg ezzel tisztában vannak, meg ezt nem is nagyon titkolják a kínaiak. Ugye ez azért egy régi, hát ilyen kommunista hagyomány, nem is kínai hagyomány, hanem ezt már ugye a szovjetek is csinálták, hogy ilyen kerek évfordulókon nagyszabású díszemlét tartottak, ahol felvonultatják a legújabb haditechnikát is, ezt az oroszok mai napig is csinálják. Kínaiak nem csinálnak ilyen minden évben, de kerek évfordulókon szoktak. Ennek ugye van egy belpolitikai üzenete is, hiszen nyilván a kínai vezetésnek is az elsőleges célja az, hogy a saját közvéleményét maga mellé állítsa, és azért az nyilván sok kínainak meg melengeti a szívét, hogyha látja, hogy ilyen hatalmas rakétái, meg nem tudom, lopakodói, meg ilyen olyan katonai eszközei vannak az ő államának. Másrészt pedig van egy külpolitikai üzenete is, természetesen Kína egy első osztályú, vagy első ligában játszó nagyhatalomnak tartja magát, és ilyenkor a külvilág fele is megmutatja többek között annak a jó néhány tucat, mert ilyen állam is kormányfőnek, akit oda küldít erre az ünnepségre.
És hát ez elég komoly névsor van az imént említett országok vezetőin túl is, akik részt fognak venni ezen az ünnepségen. Ezt hogy sikerült Kínának így összehoznia?
A ünnepségen résztvevő államfőknek, meg kormányfőknek a névsora azért is ilyen hosszú, mert azért a kínaiak gondoskodtak arról, hogy a Sánkhelyi Együttműködési Szervezet nevű nemzetközi szervezetnek, ami hát egy ilyen ázsiai biztonsági együttműködésről szól, ennek az éves csúcs találkozóját pont pár nappal a győzelemnap ünnepségek előtt tartják a Peking közeli Tianjinbe, tehát eleve ott van Ázsia a legtöbb vezetője, mindenféle sztánok, illetve az orosz elnök is tulajdonképpen hivatalosan erre a Sánkhelyi Együttműködési Szervezet csúcs találkozóra érkezik, és nyilván így azért a kínaiak esetleg olyan országokat is rá tudtak venni, hogy ott legyenek legmagasabb szinten a díszemlén, akik amúgy nem lennének ott, csak hát nyilván óriási udvariatlanság lenne, hogyha a találkozó után, de a díszemle előtt haza utaznának. Tehát itt azért a kínaiak bebiztosították magukat, hogy elég impozáns legyen a részvevő államoknak a listája.